életünknek, vagy amikor talán nem is az én generációm, hanem nálam talán inkább fiatalabbak küldözgetnek képeket, vagy egy Zoom telefonbeszélgetéshez hátteret választanak, hogy valahogy már ez az egész virtuális plusz tartalom oda van rendelve a szerelem mellé, illetve a saját identitásunk mellé. Ezt akartuk behozni a történetbe.
Ugye az énekesek számára az a hang kifejezése a legfontosabb, tehát az, hogy így átéljék a szerepeiket, tehát egy egész más mozdulatsorra, mint a prózai színészek a képzettségük szerint, tehát egész máshogy állnak a színpadhoz. Hogyan sikerült ezt áthidalni?
Én azt gondolom, hogy az ember nagyon más, hogy jön ide, mint amikor egy prózai előadást készít. Én nagyon meg vagyok elégedve, sőt azt gondolom, hogy többet is létrehoztak ezek az énekesek, mint amire én gondoltam. Nagyon kölcsönös bizalommal és ilyen műhely munkaszerűen dolgoztunk, és azt gondolom, hogy mindenki nagyon sokat fejlődött és lépett át a saját határain ebben. Szóval jó menet volt.
Köszönöm szépen. Kozifán tudte, karmester Török Levente, Fiordi Ligi, Megyi Moresz, Ildikó, Dorabella, Kálnai Zsófia, Fernando Pár Boton, Hújelimo, Dobák Attila, Despina, Kapi Zsuzsanna, Don Alfonso, Kovács István. Vele beszélgetek.
Ez Mozartnak egy tüneményes darabja, csodálatos a zene, és Kovács István már énekelte a régebbi színetár rendezésben. Akkor?
Akkor Guglielmo szerepét, hát ez majdnem 20 éve volt, és aztán most újra megtalálta a darab, most már az idősebb szereppel, amiben beleértem, és hát egy nagyon nagy öröm. Ez a talán Mozartnak ténylegesen a legszebb zenéje, tehát a leggyönyörűbb muzsikák ebben vannak talán az összes opera közül, ami azért nagy szó.
A rendezésről, mert Székely Kriszta különleges világot, és a látvány is nagyon izgalmas, és hát teljesen ilyen elvonatkoztatott a látvány maga is. Tehát először a rendezésről, ez a rendezői látvány, világkép, amivel ez a darab színpadra került, most már az különbözik a színetárféle, úgymond már klasszikustól.
Így van, tehát nem a rokokó világot idézi meg ez a produkció, de azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hű a darab szelleméhez. Szóval én azt gondolom, hogy Mozart szívesen látná ezt, mert a gondolatisága, a tartalma, az nagyon egybevág azzal, amit a zene sugall, és amit azt gondolom, hogy Mozart szeretett volna megvalósítani. Székely Kriszta tudjuk, hogy egy zseniális prózai rendező, úgyhogy nagyon vártam én személy szerint a munkát vele. Máshogy nyúlt hozzánk, tehát másfajta volt a próba folyamat, mint amit megszoktunk. Azt éreztem, hogy nagyon figyel bennünket, és hogy nagyon segített abban, hogy a figura az ránk legyen szabva. Tehát, hogy érvényes, vagy érvényesebb legyen. Tehát nem az a fajta rendező volt, aki jött egy koncepcióval, és azt ránk húzta, hanem a munka során, tehát alapkoncepció megvolt. De a munka során ilyen fluid módon, szépen, mintha ránk öntötte volna ezeket a figurákat, és hát amit egy jó prózai rendező tud, tehát a színészvezetésben, a belső munkában sok segítséget kaptunk.
Az, hogy át lehessen élni ezt a nagyon különleges világot, mit jelent ez a darab ön számára?
A szerelemről szól, a szerelem változékonyságáról, a szerelem szabadságáról, az emberi esendőségről a szerelemmel kapcsolatban, és arról, hogy ez milyen gyorsan tud forogni, hogy változik, az érzéseinknek mennyire vagyunk kiszolgáltatottak, hogy fordul át tényleg egyik emberről a másikra ez az érzés, ha az ember nem tud túllépni rajta. Tehát azt hiszem, hogy Mozartot ez borzasztó, és Da Pontét, a szövegírót borzasztóan izgatta, és ezért aztán a mai napig érvényes.
Tehát, igen, erre... tehát megvan az aktualitása, mert az ember érzem nem változik ilyen szempontból.
Így van, nem változunk, ez egy örök kérdés. Ugye ma egy sokkal szabadabb világot élünk, van a poliámor és a sok mindenféle különbözőség. Na most azt gondolom, hogy ez a fajta modern korba rakott, helyezett rendezés, ez mégiscsak nagyon jól megidézi a szellemét a darabnak.
És közel hozza a csodálatos zenén keresztül is. Köszönöm szépen! Julius Caesar a Budaörsi Latinovics Színházban. Ez a darab, ami Magyarországon mindig is aktuális lesz. Shakespeare 1599-ben írta ezt a darabot, 1842-ben mutatták be a Nemzeti Színházban, Vörös Marti Mihály fordításában. Sokáig April Lajos magyarításában, de 2014-ben a Víg Színházban Forgács András és Fekete Ádám új szövegével láthatta a közönség Alföldi Robert rendezésében. Akkor Hegedűs D. Géza volt Cézár és Stól András Marcus Aurelius. Ez a darab mindig is aktuális, különösen ezen az éghajlaton, mert mi még most sem nőttük ki a cáratyuskát, nekünk király kell, koronás, mert alattvalók vagyunk. No, ez már Rómában is akkor sem volt így, a köztársaságot félteni kell, és van, aki nem érzékeli az ármányt, hogy lépre csalják. Akar a Cézár császár lenni? Hübrisz vezérli, vagy a felelősség? Eldönthetetlen itt is. A Vígszínházi bemutató 12 éve után a Budaörsi Színházban Stólan András kapta a címszerepet. Elhisszük neki, hogy erős, hatalmas vezető egyéniség, aki felelősen irányítani tud. Ismeri környezetét, a körülötte levő képességeit, és azért tudja, ő joggal lehet az első ember közöttük. Azonban ez a darab elsősorban nem róla szól. Nagyrészt Brutusra összpontosít, akinek erkölcsi és politikai dilemmái miatt őt tekinthetjük tragikus hősnek. A központi témák közé tartozik a személyes hűség, a közszolgálat közötti feszültség, a szavak használata a politikában, valamint a köztársasági kormányzás törékenysége az ambíciókkal és a hatalommal szemben. Számos formában adaptálták és értelmezték változatos politikai kontextusban, tükrözve az erzsébetkori trónöröklési vitáktól, a diktatúráktól és a demokráciáról szóló modern diskurzusokig terjedő aggodalmakat. A darabot tanulmányozni lehet jellem, meggyőződés politikai és elkölcsi feltárása miatt. Alföldi Róbert 14-ben már megrendezte ezt a darabot, akkor azt nyilatkozta, hogy ez a dráma a jövőről szól. Arról, hogy legyen jövőnk, és nem mindegy, hogy milyen, és hogy hogyan születik. 2026 tavaszán ezek a kérdések ismét húsbevágóan aktuálisak. Hányszor és hányszor fogják még jövendő korszakokban új országok még ismeretlen nyelvén nagy jelenünket eljátszani? És hányszor vérzik majd játékból Cézár, ki most Pompeius lábánál hever, és szemet sem ér. Bárhányszor is történik ez, úgy emlegetnek majd ők a szabadság visszahordítói. Szereplők Cézár, Stól András, Antonius, sértett Sas Zoltán, Octavius, a nevető harmadik, a könnyelmű, akinek minden bejön, még ez is, Juhász Vince, Brutus az aggályoskodó, az áldozat, szeretett és szeret, ő is tiszte, de ő a köztársaság feltétlen híve, és amikor meggyőződése lesz, hogy Cézár király akar lenni, akkor ezzel a meggyőződéssel a pártütők oldalára áll. Bőröndi Bence, Cassius Fröri Kristóf, az ármánykodó, nem szerették, ezért ő sem szeret, bosszúra szomjaz, Kaszka, Nagypál, Gábor, Gibba Zsován Gábor, Metellus Illés Robert, Antemidorus, a Jós, akire senki nem hallgat, Bregyán Péter, Kalpurina, Boholonci Sára, Porcia, Szőcs Orsi. Forgács András és Fekete Ádám Julius Cézár fordítását dramatizálta Bíró Bence, aki feszes és élvezetes, a jelenre reflektáló szöveget formált. Kálmán Eszter díszlete egy modern hideg iroda, amiben ez Kálmán Eszter mostanságbeli védjegye, a kirakat a térben az üvegfallal el zárt tanácsterem és íróasztalok, székek, fénymásoló, ennek jelentős szerepe van, mert ugye a tömegtájékoztatás eszköze. Tihanyi Ildi párizsi kékbe öltözteti alakjait, kivéve Cézárt feketébe, majd később Octavius is ebben a színben lép színpadra, jelzi, hogy ővé lesz a hatalom. Ez a nagyon régi történet, aminek nagyon sok jelen vonatkozása van, nap mint nap más névvel és öltözetben, de valójában ezek az alakok mozognak, intézik ügyeinket, döntenek a fejünk felett, a mi dolgunk pedig az, hogy megütközzünk Filippinél. Shakespeare, Julius Cézár, Budaörsi Latinovics Színház. Lookbook, a magyar fotósok képei a Kiszteli Múzeum templom terében, ez a budapesti fotófesztivál kiállítása. A sok helyszínű 10 éves fotófesztivál minden évben a magyar fotósok számára is különleges lehetőséget biztosít. Egy kiválasztott témában küldhetnek képeket a pályázatra. Volt már csendélet, portré például, most pedig a divat, identitás és a narratíva a kortárs magyar fotográfiában várták az alkotásokat. Ez a 23-as divat és város témát folytatja a vizuális gondolat és gondolati gazdagsággal. A fotófesztivál pályázati magyar anyagának már 9. éve a Kiszteli Múzeum ad otthon, de most volt először, hogy a templomtelet kapták kiállítóhelyül. Ez a környezet, a csupasz téglafalak ezeknek a műveknek is különös hangsúlyt adtak. Szarka Klárával, a kiállítás egyik kurátorával beszélgetek.
Ebbe a csodálatos térbe fotókiállítás, és ezek a fotók, ugyan nagyméretű fotók, de felékesítik ezt a fantasztikus teret. Kiállítás koncepciója.
Ugye Budapest Fotófesztivál kiállítása, lookbook, vagyis stílusfüzet, tehát nagyon tágan értelmezve divat, viselet, hogy nézzünk ki, mi az identitásunk, amit kifejezzünk ki a külsőnkkel, tehát nagyon tágan értelmeztük a témát, és nagyon tágan értelmezték szerencsére, akik pályáztak azok is, mert ugye pályázatot ír ki a Budapest Fotófesztivál, arra beérkeznek művek, azokból válogatunk, fájó szívvel, mert egyszerűen bár itt egy óriási tér van, de azért lám ki is maxoltuk, ahogy ma szokták mondani a teret, mert úgy még az emeletre is fölmentünk, tehát hogy még ott is, amit lehetett, azt belaktunk képpel, és hát nagyon izgultunk az elején pont emiatt, hogy egy gyönyörű, hatalmas tér, egy elképesztő belmagasság, hogy itt valahogy vertikálisan is be kellene lakni ezt a teret, és akkor hát nagy köszönet Tombor Zoltánnak, akinek az installációja így kvázi meghatározza ezt az egészet, és ad neki hogy belakja ezt a nagy belmagasságot, de hát mondott, hogy igen, van sok nagyméretű kép, de érdekes módon ebben a nagy térben nem olyan nagyméretűek is.
Élnek.
Tehát, hogy valahogy ezek a falak szó szerint ez a téglafal, ez a barnasága, ez mintha erre lett volna kitalálva. Igen.
Az abszisban Szipál Márton van.
Szipál Márton van, így van. Ugye neki egy óriási fotóanyaga van.
A témához kapcsolódó.
Így van, és hát nem akartunk nagyon időben visszamenni, de azért egy kicsit történetileg próbáltunk visszanyúlni, és hát ő is gyakorlatilag ennek a témának a történetét képviseli, de van itt Keleti Éva, van itt Horling Róbert, van egy kicsit későbbről Seferzs, ugye már 90-es évek, 2000-es évek, és hát a többiek, akik kortársak úgy szintén, ők az különböző generációk, tehát vannak egészen fiatalok, ez jellemző ezekre a csoportos kiállításokra, és azért vannak már olyanok, Sramandrás, Mészáros László, most nem akarok senkit bántani, akik mögött már nagy múlt van.
Mi volt a rendezés koncepciója, mert ugye a fantasztikus nagy anyag és nagyon sokszínű anyag.
Érdekes módon, ha jó anyag jön össze, én ezt megfigyeltem, akkor azt nagyon izgul az ember, hogy ja Istenem, ebben a nagyon szép, de nem könnyű térbe, hogy fogjuk elhelyezni, és amikor a tér sarokpontjait kijelöltük, és azokba megtaláltuk a műveket, akkor onnantól kezdve azt kell, hogy mondjam, hogy szinte maguktól fölmentek a képek a különböző falakra. Ugye két ilyen pengefal építmény van, két tárló van, mert a Horling Robertnek eredeti dokumentum képei is vannak, van néhány posztnemes, mert fotókönyv is van, tehát, hogy itt a megmutatkozásnak a legkülönfélebb műfai gazdagsága is látható.
Volt valami meglepetés, mert ugye Szarka Klára ismeri a magyar fotoművészet mindösszesét.
Azért ez túlzás, hogy ismerni. És egyébként különösképpen, ha én mondjuk azt mondom, hogy ugye a dokumentarista fotóra van egy elég jó rálátásom, persze igyekszem mindent és mindenkit figyelni, amennyire tudok, de azért voltak meglepetések. Tehát, hogy
például,
hogy én tudtam, hogy a Seffer Zsuzsa egy nagy név volt, és hogy ugye ő a neten most nincs rajta kellő erővel, de majd ez szerintem változni fog, de hogy ilyen 25-30 év távlatából megnézni az ő dolgait, hát az szuper. Most a Kelet Évának itt vannak 70 éves képei, és az egyik a plakátra került, mert egyszerűen ebből látszik, hogy valaki képes időtálló képet csinálni, fotográfiát, tehát az az Éva, de vannak itt egész fiatalok. A Janik Zolinak van fotóvászonra készült képe, aki még tanul, most éppen a Metropolitanen járt hozzánk a MUOSZ fotóiskolába, is több egészen fiatal ember van, és hát végre a Bődei Jánosnak a csodás idősek otthoni farsang sorozatát ki tudtuk állapítani, ami szerintem nemzetközi sikert fog aratni joggal.
A technikáról egy kicsit, mert ugye a digitális képek, meg ugye a úgymond a papírképek.
Ebben is nagyon különbözőek, tehát, hogy a Kelet Éva képei, amik hát 50-es évek, azok digitális nyomatok, de olyan digitális nyomat, egy speciális digitális nyomat, ami egy kicsit idézi azt a régi analóg fotópapírra készült. Vannak fotópapírra készült dolgok, vannak egészen a Paul Kurucnak egészen különleges ilyen üvegszerű anyagra nyomott. Ez a műfaj, meg ez a téma, ez nagyon nagy változatosságot enged meg, és szerintem ezek a különböző technikák, technológiák, amivel prezentálják a műveiket az emberek, az is nagyon változatossá teszi, és felerősíti az alkotói szándékot.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
A kiállítást Bánkutiné Hajdú Éva nyitotta meg.
Nagy öröm, hogy ennek a világhírű és külföldön olyan annyira elismert, itthon pedig meglehetősen mostoha körülmények közt létező magyar fotográfiának ilyen támogatója és kiállítási lehetőséget nyújtó barátja van, mint a kis Celi Múzeum. Ez a divatkiállítás nem előzmény nélküli. A kurátori bevezetőben, amit mindenki olvasott és most az igazgatótól hallhatta, a rendezők a 2023-as nagy sikerű Divat és Város című kiállítás vizuális és gondolati kiteljedésének szánták a tárlatot, amit remélhetőleg még számos követ. Akinek volt alkalma legalább végig szaladni a kiállított művek előtt, az láthatta, hogy nagyon vegyes ez az anyag. Van benne klasszikus és profi divatfotó, elkapott pillanat, portrénak és életképnek tűnő felvétel, farsangi jelmez. Azt a címet adtam az írásnak, hogy olvasható-e ez az öltözködésről szóló kiállítás úgy, mint korjelenség. A divat nem pusztán ruhák, szabások, színek és anyagok váltakozása, hanem egyik leglátványosabb formája annak, ahogy egy korszak viszonyul a testhez, a társadalmi szerepekhez, a nemhez, a ranghoz, az ízléshez, az egyéniséghez és a közösséghez. A divat sok szereplő folyamatos egymásra hatásából alakul. Az emberek öltözködési döntései egyszerre személyesek és társadalmilag meghatározottak. Az egyén választ, de csak abból tud választani, ami a készlet, amelyet a kor felkínál neki. Ezért a ruha nem csak takar vagy díszít, hanem jelentést hordoz. Megmutatja, hogy viselője hova tartozik, vagy hova szeretne tartozni. Milyen szabályokat ismer, vagy milyen szabályokat utasít el. Folyamatos, ki nem mondott egyezkedés zajlik arról, ki hogyan öltözhet, mi számít tiszteletre méltónak, mi provokatívnak, mi hétköznapinak, mi ünnepinek, mi rangosnak, ízléstelennek, mikor kerekedik a ruha ára a ruhaviselője fölé. A történeti példák jól mutatják, hogy ez a kapcsolat a divat és a társadalom között mennyire erős. A polgárosodás idején fokozatosan előtérbe került a mértéktartás, a racionalitás, a rendezett megjelenés. Voltak szabályok, például a kalap, a kesztyűviselete, az alkalomhoz illő cipő, az esti öltözék, a színházban vagy hangversenyen való megjelenés szabályai még sokáig éltek. Voltak helyzetek, ahova kalap nélkül nem illet elmenni. És ott van Eszterházy Pétertől ismert mondás, este 6 után nem hordunk barna cipőt. Ez már talán ironikusnak vagy anekdotikusnak hat, de valójában egy régi társadalmi rend sűrített szabálya. Azt feltételezi, hogy létezik napszakhoz kötött öltözési rend is. Ehhez képest a mai helyzet egészen más. Ma már a Zeneakadémiára is el lehet menni farmerben és edzőcipőben. Ez nem csupán annyit jelent, hogy lazábbak lettünk, vagy hogy romlott az ízlés. Inkább azt mutatja, hogy az alkalom és az öltözés közötti kapcsolat fellazult.
A régi társadalmi kódok nem tűntek el teljesen, de elvesztették kötelező erejüket. Ez a változás a divatképek olvashatóságát is átalakítja. Korábban egy-egy öltözékből vagy fotóból viszonylag könnyen ki lehetett olvasni bizonyos társadalmi típusokat. Az úrinőt, a modernőt, a színésznőt, a sportosnőt, a világvárosit, a jóízlésűt, a kihívót vagy a haladót. A mai képeken ezek a kategóriák már nehezebben olvashatók. Nem azért, mert a divat eltűnt, hanem mert a jelentések összekeveredtek, megsokszorozottak és kevésbé rendeződnek egyetlen társadalmi hierarchiába. Ugyanaz a farmer és edzőcipő jelenthet kényelmet, tudatos normatörést, generációs gesztust, luxusfogyasztást vagy teljes közönyt. Ez különösen fontos, ha a mai magyar fotográfusok olyan képeiről beszélünk, amelyek nem feltétlenül klasszikus divatfotónak készültek, mint ezen a tárlaton sokszor látható. Ha a fotográfus nem ruhát akar eladni, hanem kortársait fényképezi, akik a rajtuk lévő öltözékben csak többé-kevésbé pózolnak, akkor ezek a képek sajátos átmeneti helyzetet hoznak létre. Nem divatreklámok, mégis divatképek. Nem azért, mert szabásokat, trendeket vagy márkákat mutatnak be, hanem azért, mert láthatóvá teszik, hogyan jelenik meg az ember a saját korának öltözködési, testi és vizuális kultúrájában. Ha megfigyelik, a kortárs fényképek fontos vonása, pózolás, demokratizálódása. Korábban a póz, a modell, a színésznő, a társasági szereplő vagy a műtermi portré alatt sajátos nyelve volt. Ma viszont szinte mindenki tud valamennyire pózolni. A közösségi média, a telefonos selfie, a reklám, a videoklip és az online vizuális kultúra megtanította az embereket arra, hogyan kell képként jelen lenni. A mai portré alany azért ritkán ártatlan a kamera előtt. Tudja, hogy nézik. Tudja, hogy a kép mit csinálhat vele. Ez a tudás gyakran benne van a testtartásban, az arckifejezésben, a távolságtartásban vagy az iróniában. Nem csak a modell pózol, hanem a hétköznapi ember is. A kortárs divatfotókon gyakori a hétköznapiság felértékelődése. Nem feltétlenül a kivételes hely, az estély, a szalon, a színház vagy a reprezentatív tér fontos, hanem egy szoba, egy lépcsőház, egy utca, egy kert, egy műtermi sarok, egy félig nyilvános hely is lehet fontos. Ezzel együtt a glamour is megváltozott. A 20. század sok divatképe felfelé irányította a tekintetet. Elegancia, vágy, csillogás, távolság, kivételesség. Az utóbbi évtizedek sok fotóján megjelenik az esetlegesség, az intimitás, a nyersség, a fáradtság, a nem tökéletes testtartás, a nem ideális háttér. Magyarul a köznapiság. Elmondhatjuk, hogy a divatfotózás nagyjából ugyanabban az irányban változott, mint az öltözködés társadalmi szerepe. Ahogy a ruha egyre kevésbé egyértelműen jelöl rangot, alkalmat, társadalmi típust, úgy a divatfotó is egyre kevésbé pusztán azt mutatja, mit kell viselni. A klasszikus divatfotó sokáig normatív műfaj volt. Ha divatos akartál lenni, igyekeztél igazodni. Mostanában inkább a divatfotó alkalmazkodik a társadalmi változásokhoz. A mindig kéznél lévő fényképezőgép, azaz a mobil, a családi album könnyed elkészíthetősége, a selfie megbontotta a professzionális divatkép nézőtől és modelltől lévő távolságát. A divatfotó elkezd úgy tenni, mintha nem teljesen megrendezett lenne, mintha véletlenül látnánk bele egy élethelyzetbe, mintha nem modellt néznénk, nem valakit, aki éppen ott van. Ez persze sokszor ugyanúgy konstruált kép, csak másképp konstruált. Nem a tökéletes stúdiókép, hanem idézőjeles, véletlen, intim, személyes, elkapott pillanat esztétikáját használja. Ezért a mai divatfotó sokszor nem a professzionális póz és a hétköznapi természetesség között választ, hanem a kettő keverékéből él. A képen szereplő ember egyszerre tűnik önmagának, és saját maga szereplőjének. Mintha azt mondanák, tudom, hogy néznek, tudom, hogy kép vagyok, de nem akarok teljesen klasszikus modellként viselkedni. Ma már a divatfotó nem egy képszegény világhoz beszél, hanem egy képekkel teli világhoz, amelyben ugyanaz a divatkép, gyakran egyszerre kereskedelmi kép, portré, társadalmi megfigyelés, identitásjáték. Ez megváltoztatja a fotó tétjét. A képnek viszonyulnia kell ahhoz, hogy a néző maga is képkészítő, maga is pózoló, maga is a saját vizuális identitásának a szerkesztő. A néző nem kívül áll a divatkép világán, naponta maga is részt vesz benne. Így végül azt hiszem, igennel felelhetek a címben feltett kérdésre. Igen, olvasható ez az öltözködésről szóló kiállítás úgy, mint korjelenség. Köszönöm a türelmüket!
Ötödik alkalommal tér vissza a Zsidó negyedbe az ingyenes utcai örömzenes sorozat május 28-a és június 25-e között minden csütörtökön 17 és 18 óra között csendül fel a Zsidó népzene a Dob utcában, a Spinozával szemben a Karl Lutz emlékműnél. A koncertsorozaton legkiválóbb hazai művészek lépnek fel, idén is egy külföldi együttes is csatlakozik a fellépők sorához. Az eseményt a Spinoza Színház és Kávéház ajándéka a kerület lakóinak, a Zsidó negyedbe látogató turistáknak és minden arra járónak. A rendezvényt Erzsébet város polgármestere Niedermüller Péter, valamint a Mazséz elnöke Grósz Andor nyitja majd meg. Fellépők Nógrádi Gergő, Teszter Nelli, három Jiddise Máme, ők a Klein Judit, Fenyő Fruzsina és Váradi Eszter Sára nagyszerűek, aztán a Szabadszon Klezmer Band és 18-án Feledi Balázs és Neymark Zoltán, 25-én pedig a Szamária Klezmer Band Szlovákia lép fel. Ötödik alkalommal tér vissza a Zsidó negyedbe az ingyenes utcai örömzenes sorozat május 28-a és június 25-e között minden csütörtökön 17 és 18 óra között csendül fel a Zsidó népzene a Dob utcában. Önök Józsárnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.